Módosította a büntetőtörvénykönyvet az országgyűlés. A képviselők az elévülés szabályait változtatták meg 190 igennel ellenszavazat nélkül a Tél Tamás gyilkosság tanulságai miatt. Herceg Zsolt az előterjesztés parlamenti vitájáról tudósít.
A módosítás lényegét az előterjesztő igazságügyi bizottság elnökeként a KDNP-s Vejkei Imre ismertette.
Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények soha nem évülnek el, függetlenül attól, hogy azt felnőttkorúak vagy kiskorúak, fiatal korúak követték el.
A kormány támogatja a szigorítást, közölte Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára. A fideszes Szabó Tünde úgy fogalmazott, hogy bűn sosem maradhat büntetlenül, ezért nagyon fontos, hogy elévülés miatt senki se úszhassa meg az emberölés következményeit. A KDNP-s Hollik István kiemelte, hogy a polgárok addig tartják be a jogszabályokat, amíg azt érzik, hogy megjelenik azokban a saját erkölcsi megítélésük. A DK is helyesli a változtatást, de a párt vezérszónokának, Kálmán Olgának azért volt néhány kritikus megjegyzése is.
Nem lehet ilyen fájdalmat okozni gyászoló szülőknek, nem lehet ilyen igazságtalanságot a jogpallossával támogatni, aláásva a törvények iránti maradék közbizalmat. Hogyan történhetett ez meg? Ma Magyarországon kiengednek egy gyilkost? Csak úgy, automatikusan, a legnagyobb természetességgel? Hogy már csak akkor fussanak utána, amikor forrong az ország? Ki képes olyan törvényt hozni, amely szerint egy gyermekgyilkosság automatikusan elévül? Ilyen létezik?
A szocialista harangozó Tamás szerint a Fidesz jogi kodifikációs hibája miatt állt elő az a helyzet, hogy Tül Tamás gyilkosa először szabadon távozhatott a rendőrségről. A jobbikos Lukács László György szerint olyan jogszabályokra van szükség, amelyek jobban kifejezik a társadalom és a törvényhozó akaratát. A Mi Hazánk vezérszónoka Torockai László rendszer szintű problémának látja azt, hogy a jogszabályok a bűnözők javát szolgálják.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egy a fideszes többség által korábban elfogadott BTK módosítás miatt nem lehetett felelősségre vonni Tül Tamás gyilkosát, mondta az Inforádiónak Hak Péter, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára. Hangsúlyozta, már hiába kezdeményez törvénymódosítást a Fidesz, a Tül Tamás gyilkosságra nem lesz majd érvényes. Varga Mónika interjúja.
Elévülés nem csak a büntetőjogban van, hanem polgári jogban is, ez egy a római jogba visszanyúló jogelv. Elévülést azt mondja ki, hogy egy bizonyos idő eltelte után az állam lemond arról, hogy a büntető igényt az elkövetővel szemben érvényesíti, részben azért, hogy a hatóságokat ösztönözze, hogy ezen az időn belül megtalálják az elkövetőt, részben azért, hogy a hatóságoknak ne legyen korlátlan számú ügy, amivel egyszerre foglalkozni kell, tehát ne kelljen 2024-be 1990-es lopási ügyeket még nyomozni. Részben pedig az azért ugye jogpolitikai indok az is, hogy egy bizonyos idő után az elkövető megbüntetése nem méltányos, nem igazságos, és itt nyilván nem az emberölés vagy a háborús bűncselekmények elkövetőiről van szó, hanem hát egy kisebb súlyú cselekménynél évtizedek múlva megbüntetni valakit azért, mert egy kerékpárt ellopott, az nem észszerű, és nem méltányos, és nem igazságos.
De van olyan bűncselekmény, ami nem évül el?
Igen, vannak bűncselekmények, amik nem évülnek el, tulajdonképpen a háborús és népellenes bűncselekmények, a nemzetközi jog szabályoz ilyen cselekményeket, a magyar törvények alapján nem évül el a kommunista rendszer alatt elkövetett bűnök sem évülnek el, nem évül el az életfogytiglani szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény sem. Azért a Tül Tamás ügy, az, hogy ez elévült, azért az egy jogalkotói hiba is. Ugye amikor a cselekményt elkövették, az akkori BTK úgy szólt, hogy nem évül el a minősített emberölés. Tehát az emberölésnek van egy alapesete, és van minősített esete. Ilyen minősített eset, ha aljas indokból, különös kegyetlenségreből előre megfoltoltan hivatalos személy sérelmére követik el, és még vannak továbbiak. Tehát az elkövetés idején 2000-ben az akkori BTK, ez még a szocialista liberális parlament által elfogadott BTK módosításba, 98-as módosításba került bele, a minősített emberöléseknél nem tartalmazott elévülést. 2012-ben, amikor a jelenleg hatályos BTK-t elfogadták, ugye ezt már a jobboldali parlamenti többség, akkor a minősített emberölés helyett az életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő cselekmények kerültek be a törvénybe, és mivel a büntetőjognak nem lehet visszaható hatálya csak akkor, hogyha kedvezőbb a változás, ezért a tiltamás sérelmére elkövetett emberölés elkövetőjére a 2012-es szabályt és nem a 98-as szabályt kell alkalmazni. Tehát ha a parlament 2012-ben meghagyja a régi rendelkezést, akkor az emberölés miatt is felelősségre lehetne vonni az elkövetőt. Most úgy tűnik, hogy csak a igazságszolgáltatás sérelmére elkövetett cselekményért lehet majd.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy szerinte nincs semmi akadálya Tiil Tamás gyilkosának büntetőjogi felelősségre vonásának. Szerinte csak értelmezni kell a hatályos jogszabályokat.
Jelenleg a szabályok elég egyértelműnek tűnnek, és hát úgy tűnik, hogy ezeket a szabályokat a rendőrség és az ügyészség is úgy értelmezte, hogy tekintettel arra, hogy az életfogytig tartó büntetéssel fenyegetés az a fiatalkorú elkövetőnél nem jöhet szóba. Ugye a maximális büntetési tételme 16 éves volt az elkövető, amikor elkövette ezt a cselekményt, az akkor 15 évnyi szabadságvesztés, 15 év után elévült. Ha a kormány úgy látja, hogy ez máshogy is értelmezhető, akkor erről valószínűleg meg kell győzni az ügyészséget és a bíróságot is. Lehet, hogy ők arra gondolnak, hogy nem az elkövető büntethetőségét akarják nézni, hanem a cselekmény büntethetősége, és mivel a cselekményre életfogytig tartó, ezért szerintük ez nem évül el. Lehet, hogy ez az értelmezésük, ez nem biztos, hogy megállja a helyét a bíróság előtt, de esetre meg lehet próbálni, de ez nem a kormány feladata, hanem a kormánytól független ügyészség az, amelyik ezekben az ügyekben döntést kell, hogy hozzon.
Szinte minden párt már javaslatot tett arra, hogy az elévülés szabályait módosítsák, a Fidesz is erre tett javaslatot, hogy a Tiil Tamás meggyilkolásához hasonló ügyek ne évülhessenek el. Ön ezt jónak találja, hogy mondjuk egy ilyen nagy társadalmi felháborodást keltő ügy nyomán módosítsák a vonatkozó jogszabályokat?
Ha még egy gondolattal visszautalhatok Gulyás Gergelyre, ha a jelenlegi szabályok alapján megbüntethető Tiil Tamás sérelmére elkövetett emberölés gyanúsítottja, akkor miért kell változtatni a BTK-n? Tehát itt most ebben van egy ellentmondás a kormány kommunikációjában. Azt inkább egy jogszociológiai, nem annyira tételes jogi kérdés, hogy szakirodalom ismeri a morális pánik fogalmát, ami azt jelenti, hogy bűncselekmények ugye társadalomban nagy felzúdulást tudnak kelteni, létrehoz egy bizonytalanság, kiszolgáltatottság érzést, ami valamilyen politikai reakciót kikényszerít. És a politikusok hát azt teszik, hogy módosítják a törvényt, de emlékszünk rá, hogy nemrégiben volt olyan eset, amikor egy feltételes szabadlábra került elkövető, megölte a házastársát, akkor módosították a törvényt, hogy a jövőbe az erőszakos elkövetők ne kaphassanak feltételes szabadlábra bocsátást, tehát ne lehessen őket kiengedni a büntetés vége előtt, ami egyébként a konkrét esetet sehogy nem orvosolja. A jövőre nézve pedig hát sok ezer elítélt szabadult korábban anélkül, hogy utána újabb bűncselekményt követett volna el, és hát végül is nem hoz létre változást, azon kívül, hogy valamennyire a politika hát lelő ki magáról ezt a problémát, azt mondja, hogy mi megtettük, amit meg tudunk tenni, de a valóság az nem hoz létre változást. Ugyanis bármilyen ponton húzzuk meg az elévülési időt, biztos, hogy lesz a jövőben olyan ügy, ami újra botrányt vált ki, tehát ha most azt mondjuk, hogy az emberölés egyáltalán ne évülhessen el, akkor a következő kérdés, hogy a maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés az jó-e, hogy elévül. Ha a maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés se évül el, akkor jó-e az a lépés, hogy a súlyos testi sértés, és így mehetünk akármeddig. Ugye emlékszünk rá az év elején a kegyelmi botrány kapcsán, ugye megfogalmazódott az az igény, hogy fiatalkorú sérelmére elkövetett, vagy gyermeksérelmére elkövetett cselekmény ne évülhessen el, ugye ezt bejelentette a kormány, aztán Hála Istennek a jogalkotásba ez már nem került bele, mert teljesen értelmezhetetlen jogilag, hogy mi az a gyermekkorú sérelmére elkövetett bűncselekmény, ugye ez az osztálytársa a másik radírját ellopja, az is ilyen cselekmény, tehát hogy ilyenkor ne lehessen kegyelmet gyakorolni. Szóval a jog egy absztrakt fogalom, ami a jövőbeni konkrét esetekre alkalmazandó, és olyan jogszabályt soha nem lehet majd alkotni, amely kivétel nélkül minden esetet igazságosan rendez. Ez sajnos benne van, ez a kockázat a jogalkotásban, tehát ha most ezt elfogadják, ez talán megnyugvást hoz sokak számára. A konkrét ügyet, a jövőre vonatkozó jogszabálymódosítást nem tudja megváltoztatni, mert hogy nem lehet visszaható hatállyal jogot alkotni, ezt az Európai Emberi Jogi Akkarta és az Emberi Jogok Európai Egyesség okmánya is rögzíti, tehát ahhoz, hogy visszaható hatály jogszabály szülessen, ahhoz ki kellene lépnünk az Európai Unióból és az Európa Tanácsból is.
Hak Pétert az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát hallották. Mindennapossá váltak Budapest utcáin az extrém sebesség túllépések, ezért a főpolgármester súlyosabb szankciókat szeretne a rendszeres gyorshajtókkal szemben. Karácsony Gergely az Inforádiónak azt mondta, külföldi minták alapján a járművek elkobzása kellően visszatartó erejű lenne. Szabó Gergő interjúja.
Igen, a fővárosi önkormányzat egy nagyon korszerű technológia alkalmazásával, 47 forgalmi sávon helyezett el sebességmérő kamerákat a rendőrség együttműködésben, és az egy hónapos tapasztalatok alapján azért lehet látni azt, hogy elég gyakori a sebességhatár átlépés, hiszen több mint 50 ezer ilyet mértek ezek a kamerák. De ami az igazi ijesztő, és azt gondolom, hogy mindenképpen további cselekvésre kell, hogy vezessen minket, az az, hogy rendszeresek az olyan típusú sebességhatár átlépések, amelyek valóban azt gondolom, hogy életveszélyes helyzeteket alakítanak ki a városban, hiszen akár a Szentendrei úton, a Váci úton, az Árpád hídon, vagy éppen a gyorsforgalmi úton is mértünk 130, 140, 150 vagy akár közel 160 km/h sebességet is. Ezért azt gondolom, hogy osztrák mintára érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a most meglévő szankciókon túl is az ilyen kirívóan veszélyes sebességhatár átlépéseket szankcionáljuk.
Milyen javaslataik vannak pontosan?
Ugye Ausztriában nem csak pénzügyi bírság van, illetve a jogosítvány bevonása, hanem az ilyen nagyon-nagyon szélsőséges sebességhatár átlépések esetén az autóknak a lefoglalása, vagy akár az elkobzása is lehetséges. Én azt tartom hasznosnak, hogyha a fővárosi közgyűlés kialakítja erről az álláspontját, és javasolja a kormánynak, hogy a közlekedési szabályokban ezt érvényesítsük. Egészen pontosan azt javaslom, hogy lakott területen belül, hogyha valaki 50 km/h-nál nagyobb mértékben átlépi, 50 km/h-val gyorsabban közlekedik, mint ami megengedett, akkor kapjon egy időszakos lefoglalást. Ha viszont ezt rendszeresen elköveti, tehát újra és újra elköveti ezt a nagyon súlyos és nagyon veszélyes közlekedést, akkor foglalják is le az autóját. Ausztriában ez nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az ilyen szélsőséges városi száguldásoknak az elejét vették.
Egyeztettek-e szakemberekkel, és hogy látja, mekkora esélyt lát arra, hogy egy ilyen javaslat átmenjen?
Azt gondolom, hogy a közlekedés biztonsági szakmában nagyon sokan támogatják ezt a javaslatot, akikkel beszéltünk erről, hiszen önmagában a Budapesten sajnos azért is nehéz volt eddig érvényt szerezni a sebességhatároknak, mert egyszerűen nem voltak sebességmérő kamerák. Most a fővárosi önkormányzat saját forrásból ezeket meglépte, de lehet látni azt, hogy vannak a legtöbb gyorshajtás az csak egy nagyon szerény léptékben lépi át a sebességhatárt. Itt még nincs is büntetés, azt gondolom, hogy ez nem is szükséges, hiszen nem a büntetés a lényeg, hanem a figyelemfelhívás. Van egy olyan nagyvárosi jelenség, tulajdonképpen városon belüli autóversenyeket rendeznek rendszeresen. Ezeknek a megszüntetése a városban biztosan nem elképzelhető a mostani szankciókkal. Épp ezért azt gondolom, hogy ez a javaslat, ez látszólag talán formabontónak tűnik, de ha Ausztriában működött, akkor Budapesten is működni fog.
Karácsony Gergely főpolgármestert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió által megkérdezett közlekedési szakjogász szerint nem a gépjárművek elkobzása segíthet visszaszorítani az extrém gyorshajtások fővárosi számát. Borbély Zoltán úgy látja, az érvényben lévő büntetési tételek emelése, eltiltások, szigorítása lenne a célra vezető. Szabó Gergő interjúja.
Magyarországon a gyorshajtókra szabálysértési szankciók vonatkoznak, 200.000 forintos pénzbírság és legfeljebb egy évi eltiltás. Akkor, hogyha azonosítják az elkövetőt. Ez azt jelenti, hogy lehetséges most már olyan kamerarendszer telepítése, amely a vezető arcképét is azonosítja. Innentől kezdve meg lehet büntetni őt a járművezetéstől eltiltással is. Ilyen extrém sebesség túllépésnél el tudom képzelni akár 8-9 hónapos eltiltást is, amelynek az a következménye, hogy 6 hónap után utánképzésre kell mennie a járművezetőnek. A jármű elkobzása azért nem járható út, mert sok esetben a jármű vezetője és a jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója nem ugyanaz a személy.
Amit említettünk itt szankcióként, akár 200.000 forintos bírságot, illetve akár 9 hónapos eltiltást. Ezek milyen esetekben fordulnak elő, mennyivel kell gyorshajtást elkövetni ahhoz, hogy tényleg ilyen büntetést kapjon valaki?
Én a 8-9 hónapra csak egy példát mondtam, tehát egy évig bármeddig el lehet tiltani. Tehát, hogyha valaki mondjuk 50 km/h megengedett sebesség helyett az András úton 150-nel megy, akkor én az egy évet sem tartom eltúlzottnak, főleg akkor, ha már nem első szabálysértéses. Ebben az esetben a 200.000 forintos pénzbírság és az egy éves eltiltási maximum szabálysértési szankció. Ennek a szigorításán el lehet gondolkozni, de én azt gondolom, hogyha azonosítják a szabálysértőt és eltiltják a járművezetésétől, utánképzésre kötelezik, az kellő visszatartó erőt biztosít nagyobbat, mint hogyha mondjuk a nagymama üzemben tartótól lefoglalják vagy elkobozzák azt a járművet, amelyet a kedves kis 21 éves unoka vezetett.
Ilyen egyébként gyakran előfordul?
Mondtam egy olyan példát, amely előfordult az én praxisomban, de volt olyan is, hogy például autószerelő próbálja ki valakinek az autóját, és úgy megy gyorsan vele, és ilyenkor ebben az esetben nyilvánvalóan az autó lefoglalása semmilyen megoldást nem jelent.
Amiről ugye beszélünk, ez a főpolgármester és a városháza javaslata, hogy egyesek notóriusan nagymértékben lépik túl a megengedett sebességhatárokat Budapesten. Ugye az elmúlt években több olyan eset borzolta a kedélyeket és a közvéleményt, amikor ugye nagyon nagy sebességnél gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők meghaltak. Karácsony Gergely azzal érvelt, hogy például Ausztriában van ilyen intézkedés, hogy elkobozzák a járműveket. Ott szerinte ez jelentős hatással volt a közlekedési kultúrára. Mit mutatnak a külföldi példák? Tényleg valóban vannak olyan országok, ahol ilyen szabályok, járműelkobzás érvényben van?
Vannak ilyen országok, és vannak ilyen városok. Ausztriában is, Helsinkiben is hálásak a büntetési adatok, illetve a baleseti adatok. Sokkal kevesebb a halálos közúti baleset, de ez nem a járművek elkobzása miatt van így, hanem a fokozott ellenőrzés és a személyre szabott felelősségre vonás miatt.
Itt Magyarországon a jogalkotói magatartást látva van-e esély arra, hogy tényleg ilyen szabály átmenjen, elfogadják a törvényalkotók?
A jármű elkobzására én most nem látok olyan nagyon nagy lehetőséget. Arra sokkal inkább, hogy az extrém sebesség túllépést szankcionálják. Ez sok mindenképpen lehetséges. Lehetséges például a járművezetéstől eltiltás megnövelésére. Ez a szabálysértési törvény módosítását igényli. Lehetséges az, hogy jobban azonosítják az elkövetőket. Lehetséges az, hogy egyfajta, hát ha nem is személyes jelenlét, de egyfajta ellenőrzési jelenlét a rendőrségnek, a közterületfelügyeletnek, adott esetben ebbe be lehet vonni önkormányzati rendészeti szerveket is, ahhoz, hogy tetten érjék az elkövetőt, mert a tetten érés mindig a legfontosabb. Tehát abban az esetben, ha objektív felelősséggel élünk, akkor közigazgatási bírságot kell kiszabni. A közigazgatási bírsághoz viszont nem társul járművezetéstől eltiltás. Hadd mondjak egy példát. Mondjuk van egy olyan lakás, ahol rendszeresen zajok jönnek ki, és rendszeres bulizás van, ami nagyon zavarja a többi lakót. Akkor nem a lakás zár alá vétele a megoldás. Vagy mondjuk a West Side Story-ban, ugye tudjuk, hogy két banda egymásnak esik késekkel. A kések elkobzása önmagában nem szünteti meg a viszályt a két banda között. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben nagyon egyetértek a főpolgármester úr azon törekvésével, hogy az extrém sebesség túlépés ellen fel kell lépni, de azt gondolom, hogy nem a jármű elkobzása most a leghatékonyabb büntetés, hanem a büntetések vagy az eltiltások gyakoribb alkalmazása, esetleg megemelése, például fix eltiltáshoz kötni a bizonyos extrém sebesség túlépést. Tehát ahogy a tarifák, a pénzbírság tarifái vannak, ugyanúgy lehetnének eltiltási tarifák is.
Borbély Zoltán közlekedési szakjogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Budapest 10. és 17. kerületi ügyészsége vádat emelt egy 24 éves nő ellen, aki az online oldalokon nem társakat, hanem olyan férfiakat keresett, akiktől pénzt csalhatott vagy zsarolhatott ki. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
A nyomozás adatai szerint a nő azért, hogy biztosítsa a megélhetését, mivel nem volt állandó munkája 2020 és 2022 között, és bérelt lakásban lakott, elhatározta, hogy bűncselekményeket fog elkövetni. Ezt oly módon tette, hogy álnéven különböző internetes társkereső oldalakra regisztrált, azonban csak színlelte, hogy kapcsolatot szeretne, valójában más volt a célja. Bizalmat gerjesztett a vele kapcsolatot felvevő férfiak irányába, és többféle címen, módon volt, hogy találkozás intim együttlét ígéretével elérte, hogy a bankszámlájára pénzt utaljanak, vagy fizessenek be a sértettek. Eddig ez a cselekmény egy megtévesztéses csalásnak minősül. Az ügyben egyébként 51 sértett férfi szerepel, ugyanis a nő azután, hogy becsapta a férfiakat, elkezdte őket zsarolni is. Elsőnek még kedvesen a bizalmi viszony kihasználva személyes adatokat kért, elkérte a telefonszámukat, a közösségi médiás teljes profilnevüket, ott egy kutatást végzett, megnézte, hogy kik az ismerőseik, ellenőrizte, hogy esetleg van-e olyan férfi, aki valójában párkapcsolatban él és mellette keres viszonyt, és az ilyen férfiakat egy idő után volt olyan is egyébként közben, hogy intim képet küldött és kért a sértettől, elkezdte zsarolni. Vagy azzal, hogy ezeket a képeket közzéteszi, vagy azzal, hogy magát a kapcsolatfelvétel tényét az közdi a sértett párjával, vagy ismerősi körével, és ezután több esetben a férfiak további pénzösszegeket fizettek neki. Az egyik sértett azonban megelégelte ezt, hogy tőle ismételten pénzt követel a nő, és egy hangfelvételt is készített a beszélgetésükről.
De már megállapodtunk egy összegbe. Értem, de én már átutaltam neked 50 ezeret, ezt kérted.
Én meg akartam előtt beszélni, és
meg értem, de már eddig azt mondtad, hogy megegyeztünk, egész délelőtt ezt mondtad. Most akkor...
Csak ezt elmondtam neked, hogy azért kértem 50 ezeret forintot, mert akkor nem utaltál volna, hogy kitövet kérem. Akkor még ezt is kaptam volna
be. Értem, megközeled meg már... Így van. Nem, ez most már figyelj, ez zsarulás, amit csinálsz egyértelműen.
Zsarulás, ez nem zsarulás. Menj a rendőrségre, mondd, hogy fogta a páronak,
hogy úgy tél fel. Jó. De minek mennék be a rendőrségre? Nem, csak nem értem, hogy mi ennek a célja.
Ezután büntetőeljárás is indult végre, a nőt azonosították, elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki. Összesen közel 1,4 millió forinthoz jutott hozzá, kisebb pár tízezres összegekből tevődik össze ez a teljes kárérték. Egyébként voltak már hasonló cselekményei, azok még kisebb számban, és akkor a fokozatosság jegyében csak felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki vele szemben. Jelenleg azonban a 10. és 17. kerületi ügyészség az üzletszerű csalások mellett zsarolásokkal is vádolja a nőt, és kollégáim azt indítványozták, hogy a bíróság végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, bírálja el a sértetti kárigényeket, illetve részben rendeljen el a gazdagodás mértékéig vagyonelkobzást is a nővel szemben.
Ez egyébként akkor a többi hasonló bűncselekményre nézvés is lehet egy elrettentő erejű ítélet?
Igen, a büntetésnek kettős célja van. Az egyik, hogy az adott elkövetőt tartsa vissza attól, hogy bűncselekményt kövessen el. Egyfelől, hogyha valakit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, akkor korlátozódik a lehetőség, hogy újabb bűncselekményt kövessen el, valamint remélhetőleg tanul is az esetből. Emellett az általános megelőzés, vagy egy kicsit erősebb szóval az elrettentés is célja a büntetésnek, tehát hogy akik tapasztalják azt, hogy ezek a cselekmények komoly büntetéssel fenyegetettek, és ezeket a bíróság ki is szabja az ügyészség indítványára, akkor ez egy általános visszatartó hatással bír. Muszáj határozottan fellépni az ilyen jellegű csalásokkal szemben is. Ugye változatosak az online csalások, nagyon sokan sokféleképpen, erről a rendőrség is, az ügyészség is több ismeretterjesztő, figyelemfelhívó kampányt már folytatott, azonban nem állnak le az online csalók, oda kell figyelni, bármilyen netes platformon végez bárki bármilyen egyébként törvényes cselekményt, oda kell figyelnie, hogy bármikor csalás áldozata lehet, és meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fővárosi főügyészség vádirata alapján elítélték azt a három férfit, akik a harmadik kerületben verekedéssé és késelésé fajuló vitába keveredtek. A fővárosi főügyészség a késelőt életveszélyt okozó testi sértés büntetével, a másik két vádlottat pedig súlyos testi sértés büntetével, valamint csoportosan elkövetett garázdaság büntetével vádolta meg. A bíróság beismerése miatt a 24 éves férfit korábban már felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Rozgonyi Ádám kérdezte Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét.
Mindhárom résztvevő hasonló mértékű büntetésre számíthat, vagy pedig eltérő ezeknek a mértéke?
2021. december 27-én történt az eset, és mint általában az ilyen cselekményeknél az indulat, az italos befolyásoltság is szerepet játszott. Egy pár éppen vendégségből tartott hazafele, miután már alkoholt fogyasztottak, egy harmadik kerületi parkolónál jártak, amikor elhaladtak egy másik társaság mellett, ahol két férfi és két nő beszélgetett. A hazafelé sétáló egyik férfi elhaladt mellettük a barátnőjével, azonban valahogy kialakult egy szóváltás, egyikük oda mondott valamit a másiknak, és ebből egy kiabálásig terjedő hangos veszekedés alakult ki. Majd a vádlott és a barátnője folytatta útját, azonban hirtelen ekkorra ért oda valahogy lelkileg a vádlott, hogy megtorolja ezt a sérelmet, ezt a veszekedést, előrántott egy kést a zsebéből, és elindult vissza. Először elejtette ezt a kést, majd felvette, közben őt a barátnője próbálta visszatartani, és miközben próbálta visszatartani a saját barátnőjét is véletlenül megvágta a férfi. Ezután elindult a másik társasághoz, és onnan két férfi kiállt vele, ha szabad így fogalmazni, küzdelemre, és elkezdődött egy verekedés. Ebben a verekedésben az egyik szemben álló férfi, egy 23 éves, egyszer meg is ütötte a késes támadónak a barátnőjét. Erre a késes támadó irányzottan mellkason szúrta a másik férfit. A másik férfi ezután még olyan fizikai állapotban volt, hogy erősen meg tudta ütni az ő támadóját, aki elesett tompítás nélkül előre a betonra. Ez az ittas állapotának tudható be. Eközben a társaság egy harmadik tagja, egy másik férfi, egy 24 éves odaszaradt, és a késes támadót, aki elesett a földön, még megrúgdosta. A megszúrt vádlott, hisz ő is vádlott, ugyanis túllépte a jogos védelem kereteit, akik megszúrtak, életveszélyes sérüléseket szenvedett, a késelő pedig magas súlyos sérüléseket. A fővárosi főügyészség a késsel támadó férfit életveszélyt okozó testi sértés büntettével, a másik két vádlottat pedig súlyos testi sértés büntettével, valamint csoportos garázdasággal vádolta meg. Ezek a cselekmények eltérő tárgyi súlyúak, és ezt a bíróság értékelte is. Azt a férfit, aki a legkisebb mértékben vett részt a verekedésben, őt beismerő vallomása után felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Társaival szemben ezután folytatta még a bizonyítási eljárást, és a késes támadót nemrégiben 6 év fegyházbüntetésre ítélte. A vele küzdő, őt egyébként leütő 23 éves férfi pedig 2 év, 5 hónap börtönbüntetése. Az ügyészség ezeket a büntetéseket megfelelőnek tartotta, a már más riportokban is említett egyéni és általános megelőzésnek, ezért tudomásul vette, a védelem fellebbezett, ezért az ügy másodfokon folytatódik.
Ennek időpontja ismerte már?
Ilyenkor még nem. Az szokott történni, hogy kihirdeti a bíró az ítéletet, megvárja, hogy fellebbeze valamelyik fél. Hogyha van fellebbezés, akkor kell részletesen meg is indokolni írásban az ítéletet. Amikor az elkészül, akkor az ügy elsőnek a másodfokú ügyészséghez kerül, aki véleményt nyilvánít a fellebbezésekről, eldönti, hogy alaposnak tartja, nem tartja alaposnak, és utána küldi tovább az iratokat a másodfokú bírósághoz, amely jelen ügyben a fővárosi ítélőtábla lesz, és ott folyik majd le a másodfokú eljárás. Ennek egyelőre az időpontja nem határozható meg.
Rab Ferencet, a fővárosi főügyészség szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
30-szorosára emelkedett az online bűncselekmények száma. Az ügyészség új nyomozási módszer dolgoz ki az ilyen esetek felderítésére, jelentette be a legfőbb ügyész az országgyűlésben. Polt Péter beszámolójának vitájában az ellenzék kétségbe vonta a vádhatóság függetlenségét. Herceg Zsolt összefoglalója.
Tovább emelkedett a vádhatóság ügyirat forgalma, mondta a legfőbb ügyész. Polt Péter felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több az online térben elkövetett bűncselekmény, az adathalászat esetében például több mint 30-szoros növekedés következett be. A korrupciót illetően az Euróbarométer jelentését idézte, amely szerint Magyarország a középmezőnyben van. Az ügyészség váderedményessége 98% feletti.
A regisztrált bűncselekmények számának 2013 óta tartó folyamatos visszaesése 2021-et követően megállt, és 2022-ben 8,9%-os, majd 2023-ban újabb 6,2%-os növekedés következett be. Nem lehet teljes bizonyossággal megítélni, hogy a magasabb mutató mögött a bűnözés tényleges növekedése, vagy az eredményesebb felderítés áll, valószínűleg mind a kettő.
A Fidesz vezérszónoka Pajtó Gábor kiemelte, hogy egyre több a vagyon elleni online bűncselekmény. A KDNP-s Hollik István a váderedményességi mutatóra hivatkozva méltatta az ügyészség munkáját. A Momentum vezérszónoka Tompos Márton azzal vádolta meg a legfőbb ügyészt, hogy eltussolják a kormányhoz köthető bűncselekményeket.
Nem volt nehéz dolgom összeállítani azért ezt a listát, valljuk be, hiszen az évek alatt önerősen megdolgozott a rendszer fenntartásáért járó Júdás pénzért, volt miből válogatni.
A Mi Hazánk képviseletében felszólaló Apáti István azt állította, hogy a köztulajdon jelentős része néhány családhoz vándorolt, de ez a legfőbb ügyészség radarja alatt maradt, ami aláássa a közbizalmat. A DK-s Vadai Ágnes hasonló véleményen van. Ezekre reagálva Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, hogy az igazságszolgáltatás független. Polt Péter legfőbb ügyész zárszavában bejelentette, hogy az ügyészség kidolgoz egy új nyomozást támogató rendszert az online bűncselekmények felderítésére, és visszautasította az ellenzéki vádakat.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.